És a szerdai Isten tiszteletünkön Isten hozott és bele is csapunk a témánkba, vagy folytatjuk a Jób könyve témát. Hagy nézelek meg benneteket, de jó látni titeket. Folytatjuk a Jób. Hé, Szepi, Isten hozott téged, de jó látni. Csupán annyit, Niki, téged is jó látni. Csupán annyit, hogy jövő héten szerdán nem lesz Isten tisztelet. Eurokon van európai konferencia. Jó, úgyhogy ez feltétlen fontos, hogy beírd. Nem, két hét múlva viszont lesz Isten tisztelet szerdán, jó? És a másik, hogy jövő héten pénteken nem lesz bibliaiskolai óra. Úgyhogy jövő héten hétfőn van még bibliaiskola, de szerdán és pénteken nincsen alkalmunk, jó? Oké. Úgyhogy Jób könyvénél tartunk, és arról beszéltünk az elmúlt két hétben. Azt mondtuk, hogy eljutunk Jóbig, így van? Már félig, nem félig, megízleltük Jóbot. Így van ez, hogy mindenki, aki így megbetegszik és ágynak dől, így előveszi Jób könyvét. Így, halljuk ezt így. Hívők bizonyságaival. Beteg voltam, levert az influenza, feküdtem az ágyba, hát mit olvassak? Jób könyvét kezdtem elolvasni. Jóbot is leverte az influenza. Jelenések könyve. Utolsó idők. Az Antikrisztus. És Jób könyve az egy nagyon-nagyon érdekes könyv, és csak hallgass jól, bízok Istenbe, hogy csak megadja szavakat, mert amit papírra vetettem, az izgalmas, csak remélem, hogy a Jób könyve egy nagyon-nagyon izgalmas könyv. Mondhatni azt, hogy egy kakukk tojás. Kaphatok egy pohár víz? Ó, van pohár víz. Egy kakukk tojás, mert Jób könyve kilóg az egész szószövetségből, és az oka az, hogy két oka van, legalább. Egy valószínű ez az Ószövetség legrégebbi könyve. Az egész Biblia a legrégibb könyve. Mert Jób könyve a történet, amiről szól, nem tudjuk, hogy megírásban a legrégebbi, de a történet, amiről szól, az Ábrahám ideje környékén szólhatott Krisztus előtt 2000, vagy még annál is régebben, akár a bábeli nyelvek összezavarása és Ábrahám elhívása közti időben. Jób nem egy zsidó ember volt, nem Ábrahám leszármazottja. Ebben is egy kakukk tojás ez a könyv, hogy nincs benne sem a törvény, sem a 10 parancsolat, sem a Szent Sátor, sem az ószövetségi áldozatok, hanem Jób egy pogány ember volt, mint amilyen hajdan Ábrahám is volt az elhivatása alatt, és ismerte Istent. És ez a könyv, ez Jób könyve, ez az ő, hát mondjuk azt, hogy káváriájáról szól, történetéről szól. De még inkább Jób könyve benne van az Bibliánkban azért, mert a szenvedésről szól. És a szenvedés egy annyira létfontosságú kérdés az ember életében, mindegy, hogy mikor él a történelemben, hogy Isten akarta, hogy a különböző tanításokon keresztül, amik szerepelnek a különböző részén az írásnak, egy egész könyv is szóljon erről. És aztán Jobb könyve arról szól, hogy az igaz szenved. Az az ember, aki hisz Istenbe, aki bízik Istenbe, aki Istennel él, ő átmegy nagyon-nagyon-nagyon komoly szenvedéseken. Mert a szenvedés az egyik legáltalánosabb emberi tapasztalat. Azaz felhozhatsz különböző témákat, de valószínűleg, hogy a szenvedés lesz az a téma, amiről a Földön minden egyes ember, mindegy, hogy milyen kultúrában él, és milyen korban él, azt fogja mondani, hogy találkoztam vele, ismerem a szenvedést, találkoztam vele. Oké? Úgyhogy Isten tanítani akar bennünket a szenvedésről. És erről szól az ige, hogy nem akarja Isten, hogy tudatlanok legyünk. Tudod? Hanem meg akarja előttünk nyitni az ő tanácsát, és igazságét, és bölcsességét, és tanítani akar bennünket, hogy hogyan szenvedjünk jól. Hogy hogyan szenvedjünk jól. Na most, ha Jobb könyvét olvassuk, akkor azért, ha megnézed azt az intenzitást, amilyen szenvedésen keresztül ment Jobb, amint a influenzáson fekszel az ágyadba, 39 fokos lázzal, és olvasod azt az intenzitást, ez lenyűgöző, mert Jobb elveszítette, 24 óra leforgása alatt a ingóságait, minden vagyonát, mozdítható vagyonát, az ingatlanjait, a gyerekeit, 7 gyerekét, és igazából az egészségét. Azaz mindent elveszített, kivéve a feleségét. Valaki azt mondta, hogy na mindegy. Csak azért, mert a felesége azt mondta, hogy átkozz meg Istent, és hallj meg. Jó, mondhatta volna. Ó, Uram, miért őt hagytad meg nekem? Na mindegy. Úgy tűnik, hogy Jobb életében mindenki aztán rossz tanácsadó volt, mert mind a 3 barátja rossz tanácsadó volt, és még a felesége is, és Elihu sem volt igazából. Ő okés volt, de oké. Tehát melyikünk az, aki átmegy ilyen szenvedésen az életében valamikor egy ponton, mint Jobb? Hogy 24 óra alatt ennyi mindent veszítünk el. Valószínű, hogy valamit elveszítünk ezek közül, vagy egy részt, vagy influenzáson fekszünk az ágyba, de mindezt egyszerre nem veszítjük el. Úgyhogy ezért is adatott nekünk Jobb könyve, hogy megnézzük, hogy itt mindent megkapta Jobb. Oké? Úgyhogy mindenféle és fajta szenvedés átélt Jobb. Na most figyeljetek, nagyon fontos dolog ez, hogy a kérdés nem az, hogy ha feltételes mód fogunk-e szenvedni az életben. Ez nagyon fontos, mert ha nem engedjük, hogy a valóság megérintsen bennünket, és nem veszünk részt valóság terápiában. Oké? Tehát itt ülünk a tanácsosnál, és valóság terápiát ad nekünk. Akkor, mikor jön a valóság, nem tudunk vele mit kezdeni. Nem az a kérdés, ha szenvedni fogunk-e az életünk bizonyos pontján, ha megtalál-e bennünket a szenvedés, hanem az a kérdés, hogy mikor fogunk szenvedni. Értjük? Tehát igen, szenvedni fogunk. Igen, lesz szenvedés. Igen, van szenvedés. Vagy igen, volt szenvedés, amelyet megéltél. De most a jövőre nézve biztos, hogy szenvedni fogunk. Az elmúlt órákon megnéztünk 7 tesztet. 7 próbát a hívő életére. És megnéztük a szegénység tesztet, ami, tudod, szűkölködés tesztet, bővölködés tesztet, betegség tesztet. Nem az a kérdés, hogy beteg leszünk-e az életünkbe, hanem csak az a kérdés, mikor leszünk betegek az életünkbe. Így van? Kivéve, ha valaki hamar hazavisz Isten. Így van? Ott vagy, a Gyula 21 éves, 20, 21, és 23 éves korában az Úr azt mondja, hopp, gyere velem. Oké? Akkor valószínű, hogy ő a betegség teszten nem fog, ha csak nem betegségbe, igen, keresztül fogja hazavinni, nem fog Gyula ezen keresztül menni. Oké? Ilyet mondasz, hogy Gyula 23... Nem. Várj. Biblikusan kell gondolkodnunk. Biblikusan. Egy ember által jött be a bűn a világba, és a bűn által a halál. Róma 5.12. A Biblia azt tanítja, hogy a halál mindenkire elhatott. Mert mindenki vétkezett. Azt mondja a Biblia, hogy Ádám bűnének a következménye, Ádámmal bejött a bűn a világba, a bűnnel bejött a halál, és a halál Ádám minden gyermekére elhatott. És figyelj, a halállal együtt a szenvedés sok fajtája. Mert a halállal együtt mi jött be? Betegség, nem? Mi jött be? Hát gyász. Nem mi halunk meg, hanem valaki más, hozzánk közel. Emlékeztek, ez volt a csapás vagy katasztrófa teszt, a személyes. Tudod, elveszítünk egy szerettünket. Elveszítjük a szüleinket, elveszítjük a nagyszüleinket, elveszítjük a házastársunkat, vagy a házastársunk veszít el bennünket. Elveszíthetjük a gyerekeinket is. Tudod, ezek, miért van ez? Miért van ez? Nos, Róma 5.12. Egy ember által jött be a bűn a világba, a bűn által a halál mindenkire elhatott. De miért csinálja ezt Isten? Egy ember által jött be a bűn a világba, a bűn által a halál mindenkire elhatott. Biblikusan kell gondolkodnunk, egy Mózes 3, mikor az ember elbukott, akkor ezzel bejött a bűn, bejött a halál, és Ádám minden fiára elhatott. Miért teszi ezt Isten? Értem, ez a bűn, ez a bűnnek. Úgy értem, a több kategóriájára lehet a miértnek, de a legszélesebb alap az egyszerűen csak ez, hogy ez, igen, a bűnnek ez lett a következménye, hogy van gyász, és halál, és betegség, és sírás, és fájdalom. Nem tudom, hogy Jelenések könyvében van, amikor új eget és új földet teremt az Úr, akkor azt mondja, hogy nem lesz többé gyász, és nem lesz többé halál, és nem lesz többé sírás, és könnyek, és nem lesz többé fájdalom. Oké, de ez még nem az új ég és az új föld. Itt még van. Olyannyira van, figyeljetek, hogy felesleges struccként a homokba dugni a fejünket, mint a világ teszi. Itt senki nem fog kiszabadulni innen élve. Itt mindenki meg fog halni. Elmész a temetőbe, akárhogy akarsz rózsaszín illúziókat kergetni, végigmész a
sír kövek közt olvasod nevet látsz és évszámokat. Ezek mind meghaltak, egy nap mind jól érezték magukat, egy nap mind erősnek érezték magukat, egy nap mind úgy gondolták, hogy ők bizony talán kikerülhetik ezt a dolgot, de mind meghaltak. Oké, biblikusan a halál tragédia. Oké, mit mondott Jézus? Azt mondta Jézus, Máté 10-ben, 18-ban, ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, hanem azt féljétek, aki a lelket és a testet mind a gehennába küldheti. Azaz, hogy valaki meghal, ez még önmagában nem tragédia. A tragédia az az elveszett lélek. A tragédia az az örökkévalóság számára, és az örökkévalóságban elveszett ember. Nyilván az Isten nélkül világban a fizikai létet mindenfelé magasztaltuk, és a halál az a legnagyobb tragédia. De az igében nem. Mert Jézus ezzel vigasztalja az apostolokat, mikor elmondja, hogy üldözni fognak benneteket, és meg is fognak benneteket ölni az én nevemért. Jaj, meg fognak ölni. De ne féljetek azoktól, akik, ne azoktól féljetek attól, aki a testet megöli. Nem Istent féljétek. Mert úgyis meg fogtok halni, ilyen vagy olyan formában. Melyik a jobb? Pál apostolnak levágják a fejét, tudod, 67 éves korában, most csak mondtam valamennyit, körülbelül, jó, de körülbelül, 65 éves korában levágják a fejét, ez-e a jobb, vagy az, hogy rákos betegként hal meg? Nem tudjuk. Nem mi választjuk, értitek? Nem mi választjuk ezeket a dolgokat. Nem is kell rangsorolnunk természetesen. Nem mi választjuk. Csak tudnunk kell, hogy ez a halál bolygója. Mikor az ember vétkezett, akkor Isten nem azt mondta, hogy minden rendben lesz, hanem elmondta, hogy milyen szenvedések várnak az emberre. Egy Mózes 3-ban azzal fejezte be, hogy porból vagy, és porrá leszel. Beszél az ember hihetetlen törékenységéről. Hogy mi nem uralunk itt semmit. Persze, és a bűn az erről szól, ha értjük, hogy azt gondolom, hogy uralhatok dolgokat. Aztán kisgyermekes szülők könnyen rájönnek, amikor a gyerek nem alszik két éjszakán keresztül. Eléggé, hogy de jó ég, nem tudok uralni semmit. és ez így van. Úgyhogy nem az a kérdés, hogy ha fogunk szenvedni, és most nem csak a halál, csak a halál, mivel Róma 5.12 a halálról beszél, a halál magával hoz egy csomó más szenvedést. Úgymond egy, kettő, a bűn és a halál testében vagyunk Róma 8.2-3-ban. A bűn és a halál teste. Úgyhogy egy csomó szenvedést okozunk, mivel mindenki a bűn és a halál testében van, ezért egy csomó szenvedést okozunk, egymásnak és embertársainknak is ebben részesedünk. Így van? Válások. Házastárs elhagyja a házastársát. Tudod, hűtlenség. Tudod, be nem tartott ígéretek, be nem tartott szó. Egy csomó szenvedés, magány, lelki szenvedés, lelki eredetű szenvedés. Oké, úgyhogy a szenvedés az kikerülhetetlen. És múlt alkalommal mondtuk azt, hogy ne próbáljuk ezt, akár amit most itt hallunk, egy fénykép formájában nézegetni, és esetleg örvendezni a székünkbe, hogy hé, egész jól vagyok, mert tudod, luk van a fenekemen, ami egyébként az is áldás. Képzeld el, ha nem lenne. Pont most olvastam valami királyról egyébként, így a hetekbe, akinek a belei kifolytak. Na mindegy. Na mindegy. Mindegy. Tehát azt akarom mondani, hogy van a fejünkben. Ez nem itt és mostról szól csupán, mert itt és most vannak testvéreink, és mindannyian valamilyen fajta szenvedésen keresztül mehetünk. Abszolút. Abszolút. Viszont ez egy film. És ha nem most, akkor 5 év múlva, 8 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva, 20 év múlva. Isten nem csap be bennünket. Mikor megtörténik velünk, Isten, te becsaptál minket. Isten nem csap be, mert János 16:33-ban Jézus azt mondta, hogy a világon nyomorúságotok lesz. Tehát úgy megvan az ígérete. De tudjátok, hogy hol jön be a trükk? Hogy ott mélyen belül mi becsapjuk magunkat. És azt mondjuk, hogy várjál, nem arról szólt, hogy én megtértem. Nem arról szólt, hogy befogadtam Jézus, hogy nem arról szól, hogy Isten kivett engem a szenvedésekből. Isten kivett engem. Én rajtam nem fog a halál, rajtam nem fog a betegség, rajtam nem fog a rák, rajtam nem fog a magány, rajtam nem fog a szűkölködés, a pénz. A pénzhiánnyal való küzdelem, rajtam nem fog az, hogy van egy olyan házastársam, aki nem figyelmes velem, rajtam nem fog. Isten mindent rendbe tesz. Ilyen sehol nem volt ígérve, így van? Hanem, de azt mondjuk, hogy de miért nem lehetne az, figyeljetek, tetszik nektek ez az ötlet, hogy megtérünk, és Isten minket kivenne ebből a halálrendszerből, és ilyen áldásrendszer lenne, teljesen, és akkor néznének a hitetlenek, hogy öcsém, ez meg se hal. Öcsém, beteg se. Vagy ha beteg, hát imádkoznak érte, és azonnal ugrik kifele a halálos ágyából. Hát én is hívő akarok lenni, én is keresztény akarok lenni. Mekkora bizonyság lenne, nem? És érintjük a még mélyebb kérdést, amit egyébként a sátán is feltett jobban kapcsolatos, hogy nem azért szolgál-e téged jó, mert körbeveszed minden jóval. Magyarul mindenki meg akarna térni, de nem azért, mert Isten, hanem azért, mert az nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó lenne. Úgyhogy Isten még nekünk örök életet adott, és az örökkévalóságban hihetetlen ígéreteink vannak, és valóság számunkra, hogy nem lesz halál, nem lesz könyv, nem lesz sírás, nem lesz fájdalom. De itt a hitetlen társainkkal együtt ugyanazokon megyünk. És jól lehet, hiszünk abba, hogy imádkozunk a betegekért, de mégis valamiben mi is meg fogunk halni. És az se biztos, hogy később, mint a nem hívő. De ég és a föld a kettőnk élete. Ég és föld. És ezt szeretném megmutatni röviden ma. Még. Úgyhogy a szenvedés kikerülhetetlen. Ott fog kopogtatni. Nem az a kérdés, hogy fog-e, hanem hogy csak mikor fog, és milyen formában fog. Oké, úgyhogy két egyszerű, vigasztaló igazság számunkra. Az első az az, hogy Isten ismeri a szenvedést. Ez nagyon-nagyon fontos. Jobb könyvében egy kicsit úgy érezte magát, hogy senki nem érti őt meg. Emlékeztek, azt mondja, hogy bárcsak lenne egy közbenjáró, bárcsak lenne valaki, aki Isten és köztem lehetne. Ott voltak a barátai, és néztek rá, és azt mondták, hogy biztos valami bűn van benned, azért van ez a sok szenvedés. És jobb azt mondja, hogy senki nem ért meg engem, senki. És ez a válasz, vagy Istennek, Isten Jézus Krisztusba válaszolt erre a mély felkiáltásunkra és vágyódásunkra, hogy Ért-e engem valaki, amikor szenvedésen megyek keresztül? Mikor a halál árnyékának a völgyében vagyok? Mikor akár a betegség ágyában, vagy a halálos ágyamon, szó szerint, és körbevesznek engem, de lehet, hogy nem értik, amin keresztül meg, vagy nem értik a fájdalmat, vagy nem értik a magányt, vagy nem értik azt a szükséget. Nem, a szenvedésben senki nem fogja a kezem. Úgy értem, házastársak, tudjuk, hogy amikor a másik szenved, vagy nehézségen megy keresztül, akkor bátoríthatunk, de vannak olyan részei, ahova mi sem mehetünk el. Mert nem ő vagyunk, mert nem vagyunk ott. De ez Jézus Krisztusban megváltozott. Mert Isten azért lett emberré, hogy megtapasztalja a szenvedést. Ez őrült jó. Figyelj! Hogy ő maga szenvedjen, és első kézből megtapasztalja a szenvedést. Hogy senki sem mondhassa azt. Isten, neked könnyű, te nem érted! Akkor Isten azt mondja, tudod mit? Értem. Elutasítva voltam, megvetve voltam, kezdve attól, hogy még kórházba se születhettem meg, meg még vendégfogadóba se volt hely számomra. Üldöztek engem, migráns voltam, elutasított voltam, hamisan tanúskodtak ellenem, megkorbácsoltak, töviskoszorút tettek a fejemre, elhagytak engem, leköbdöstek, csúfoltak, gúnyoltak, és a kereszten magamra vettem. Mindent, mindent. Oké? Az Isten, aki szenved. Ez Jézus, az Isten, aki ismeri a szenvedést. Ezért kellett emberré válnia, mert mint Isten, mint végtelen szellemi lény, az örökké áldott Isten, vagy az örökké boldog Isten, vagy a boldog Isten nem ismerheti meg a szenvedést. De Jézus Krisztusban. Ő nem csak, hogy egy picit megkapta a szenvedést, hanem teljes mértékben, olyan mértékben, amilyen mértékben mi soha nem fogjuk. Oké, úgyhogy a szívünkben arra a kiáltás, amikor szenvedünk, nem ha szenvedünk, mikor szenvedünk, akkor tudhatjuk, hogy van valaki, aki mindennél jobban ismeri a szenvedést, és ő jár velünk a halál árnyékának völgyében, vagy abban a különös nehéz próbatételben, vagy abban a helyzetben, ahol elhagyatottnak érezzük magunkat, vagy abban a helyzetben, ahol elvesztettük a vagyonunkat, vagy az ingatlanunkat, vagy elveszítettünk valami értékeset, vagy egy szerettünket. Ő tud azonosulni. Oké, ez Zsidók 4:15. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Ne tudna megindulni, ez a görög szó, szimpateó, szimpatizálni. Szimpateó igazából görögben szüm, az együtt, pateó pedig szenvedni. Együtt szenved velünk a szenvedésünkbe. És nincs olyan pont, nincs olyan sötétség, ahol ne lenne ott az ő karja, és ne tudná, hogy mit jelent az, mert ő átment ezen. Ez csak ámulatos. Tudod, sátán minden hazugságával, hogy Isten nem érdekli. Mi csak itt hangyákként vagyunk, és szenvedünk, és meghalunk, és mindenfajta szerencsétlenség van, és Isten nem érdekli. Jézus a válasz erre. Oké? Isten ismeri a szenvedést. Csak hagyj olvassam fel nektek, Zsidók 2:10 például. Azt mondja, csak olyan csodálatosan van megfogalmazva, Zsidók 2:10. Azt mondja, hogy mert ez volt méltó ahhoz, akiért van a mindenség, és aki által lett a mindenség, hogy üdvösségük fejedelmét, aki sok fiakat vezet dicsőségre, szenvedések által tegye tökéletessé. Illett hozzá, méltó volt hozzá a szenvedés. Ez volt Isten terve. Isten csodálatos fiához. örök fiúhoz méltó volt a szenvedés. Én nem akarok szenvedni. Én nem. Méltó volt hozzá, aki ért van a mindenség, aki által van a mindenség, aki azt mondja, hogy üdvösségük fejedelmét, aki sok fiakat vezér dicsőségre, szenvedések által tegye tökéletessé. Wow. Igazából mind az egyház szörténetben, mind szentek, akik szenvedtek, elmondhatják azt, figyelj erre, hogy a legmélyebb közösségüket, a legbensőségesebb kapcsolatukat a szenvedések mélyén élték meg Istennel. És ez ezért van. Ez ezért van. Emberek, akik ágyhoz kötöttek, emberek, akik képtelenek ellátni magukat, és ez így van, megélték, és megélik. Mind a mai napig szerte a világon van egy különleges titok, és egy különleges kincs a szenvedésben, a szenvedőnek, aki Jézus Krisztussal van a szenvedésben. Tudom, hogy ezek a szavak, amiket mondok, ezek a 21. század fogyasztói kultúrájába idegenül hangoznak, de ez az Isten igének a tanítása, amely, figyeljetek, az évszázadok és a 2000 évezred során, nem is 2000 évezred, mert az Ószövetséggel együtt, mert ugyanez a tanítás egyébként, során rengetegen szenvedtek jól. Csak ne felejtsük el, Jézus 12 apostolából 11 mártír halált halt. Miről beszélünk? Tudod, és jól szenvedtek, mert megértették. Oké? A mai fogyasztói kultúrában, 21. században, mi nem akarunk, nem kérünk semmilyen szenvedésből. Semmilyen. A postán. 10 percet kellett várnom! Cifrázzam még? Tudod? A gyerekem orra folyik, és zöld színű. Ezt mondtam Zsófinak. Mondtuk, hogy mi nem nehézségeken megyünk, próbákon megyünk át, hanem mi az áldásainkat menedzseljük. Az áldásainkat menedzseljük. Egy gyerek az áldás? Ha, áldás. Így van. Hogy értem? Mi csak menedzseljük. Ezek az áldással járnak. Oké? De mi már ott tartunk, 21. század embere, hogy az áldást is már annyira áldottan akarja, hogy már ne legyen benne semmi kihívás. Értitek? A 21. század embernek olyan alacsony a szenvedés küszöbe, hogy már az is szenvedés, ami korábban nem volt szenvedés soha. Nyilván azért van az, hogy jóléti társadalmakban első számú, egyesült államokban az első számú felért orvosság az depresszió elleni orvosság. Azaz már annyira jól vagyunk, hogy rosszul vagyunk. Már annyira körbe vagyunk biztosítva, hogy már attól szenvedünk, ha egy kis kellemetlenség ér. És hogyha elmész nyugati, nálunk jólétibb társadalmakban, mi is jóléti vagyunk, de nálunk jólétibb társadalmakban, akkor ezt fogod észrevenni, hogy olyan dolgok miatt szenvelegnek, amik miatt mi... Hát nem, ezen szenvedsz? Nem már! Ezen szenvedsz? Már ez is szenvedés? Tudod, ott van a garázsban az egyik BMW, a másik BMW is ott van mellette. És olyanon szenvednek, ami nem szenvedés. Persze, ha az elődeink ránéznének a mi életünkre, vagy a máshol, akik más helyen élnek a világon, ránk néznek, és azt mondják, hogy nem már ezen is szenvedtek. Folyik az orra a gyereknek, vagy nem tudtál aludni két éjszakát jól. Igen, nagyon össze vagyok törve, és nyűgös vagyok, és ingerült. Oké? Úgyhogy, de ebben benne van, így van az is, ahogy a, mondjuk, amikor valaki áldott állapotba kerül, így van? Akkor utána jött az a szó, hogy viselős, és aztán utána terhes. Figyelj! Hogy jutottunk el az áldott állapottól a terheshez? Terhes! Nagymamám, tudjátok, hogy hol született meg nagymamám? A déd nagymamám ment téli estén hazafelé polgáron valami kis utcán, ami nem volt nyilván le aszfaltozva. Hó volt. És akkor született a nagymamám. Kicsusszant a hóba. Tudod, hol született? Felkapták, betakart be, gyorsan vitték haza. Hey! Aztán mondták, hogy betették a dunyha közé, jött a, mit tudom én, ki a bábasszony jött, és azt mondták, hogy meg majdnem megfulladt, mert betették a dunyha közé, elfejtkeztek, és majdnem megfulladt. Hé! Áldott állapot, terhes. Oké? Csak azt akarom mondani, hogy van valami írtó módon elszúrt dolog az, ahogy a élet nehézségeihez, kihívásához és szenvedéséhez állunk. És ez nem csak, ez, mivel a 21. században van, ez ránk is érvényes. De nekünk megvan a lehetőségünk, hogy Isten tanítson. Oké? Tehát az élet, most még nem is szenvedésről beszélek, csak az élet kihívásait. Igazából le is lehet rázni magunkról. Hé, miért nyavajgok én valami felől nem kell nyavajogni? Oké? Persze a szenvedés az ott kezdődik, ahol szubjektíve, a szenvedés szubjektíve. De menjünk tovább, mert be akarom fejezni, hogy legyen egy kis idő a közösségre. Tehát Isten ismeri a szenvedést. És ez egy nagy vigasz számunkra. Ez a szenvedésünknek arca lesz ettől. Tehát nem csak, hogy szenvedünk, hanem ebben Isten személyes a mi szenvedésünkbe. Oké, és itt jön a másik, és ez is nagyon nagy vigasz, és teljesen más, mint a világ számára. Képzeld el, aki nem ismeri az Urat. De ez az, hogy a hívő magához ölelheti a szenvedést, és ezzel együtt Istent. Tudod, magához ölelni. Amikor az ott van. Nem amikor nincs ott, nem akkor kell magunkhoz ölelni. Amikor ott van, magához ölelheti a szenvedést, és ezzel együtt Istent. Ez az, amit az ige tanít, hogy a szenvedés az nem egy olyan dolog, amit nekünk el kell menekülnünk, hanem magunkhoz öleljük, és Isten használja azt az átformálódásunkra, és arra, hogy kincseket adjon nekünk a sötétségbe, és hogy még jobban megismerjük őt, amikor magunkhoz öleljük. Figyeljetek, a mai ember annyira nem akar szenvedni. Tudjátok, hogy miért 60%-os a válási arány? Nagyon egyszerű. Senki nem akar szenvedni. Mert amikor úgy érzi egy házas pár, vagy úgy érzi valaki, hogy a házasságomban én már nem kapom mindazt meg, amit nekem meg kellene kapnom, akkor nem magamhoz ölelem a szituációt, és megengedem, hogy Isten átformáljon, és megismerjem őt jobban, és egy másik emberré váljak, hanem elmenekülök a szituációból. De végül is tök mindegy, mert bárhova menekül, a szenvedés az kikerülhetetlen. Kikerülhetetlen. Bármilyen formában. Csak nem lehet megkerülni. Oké? Úgyhogy a hívő legfőbb értéke az nem a jó érzés, vagy a kényelem, vagy a komfort, hanem a legfőbb értéke, hogy megismerem őt. És az ezzel járó megszentelődés. Tehát, hogy ez átformál, ahogy megismerem őt. És ekkor Isten kincseket ad a sötétben. Kincseket ad. Tudod, mit kezdünk azzal, hogy valaki a beteg ágyon fekszik? Mit kezdünk azzal, hogy valaki a halálos ágyán fekszik? Lehet, hogy idős, lehet, hogy nem idős. Mit kezdünk azzal? Hát biztos, hogy Istennek őt meg kell gyógyítania. Miért biztos? Úgy értem, most olvastam a királyok történeteit, ők is meghaltak mind. Miért biztos, hogy Istennek meg kell őt gyógyítani? Képzeljétek el, ezt olvastam. Egy pszichológus valós adatokból egy felmérést végzett, hogy a nem hívő rákos betegek onkológián és hívő rákos betegek hogyan tűrik a sorsukat és a szenvedést. És az jött ki, hogy sokszor a nem hívők rosszabbul tűrik, vagy a hívők rosszabbul tűrik, bocsánat, mint a nem hívők az onkológián a sorsukat. Mert ott van bennük az, többekben, sokakban, hogy majd Isten biztos meggyógyít. Majd Isten biztos meggyógyít. Biztos nem ez a vég. Nem lehet ilyen vég, mert ez nem dicsőséges vég. Várj, Pál mit mond 1 Korintus 15-ben? Elvetetik a test miben? Romlandóságban? Gyarlóságban? Romlandóságban? És feltámasztatik romolhatatlanságban? Ha-ho! Pál apostolnak teste mibe vettetett el? Dicsőségben? Senkinek nem vettetik el a teste dicsőségbe, kivéve Illés és Énok. Ennyi. Több nincs. Minden, még az Úr Jézusnak is a teste romlandóságba vettetett el. Igazából romlás nem tapasztalt, mert feltámad, de értjük? És mivel a hívők azt mondták, hogy ahelyett, hogy magukhoz ölelték volna a szenvedést, és megismerték volna Istent, és lett volna egy olyan bizonyság, nem a szavaikba feltétlen, az arcukon, a lényükbe, és aztán a szavaikba. Hogy azt mondja a felmérés, vagy azt mondják az emberek, hogy nézd, ezek máshogy szenvednek. Nézd, ugyanaz a szituáció vele meg a nem hívővel, de békessége van, nyugalma van, öröme van, reménye van, bátorít. Hát ez természet feletti. Máshogy ezt nem tudom megmagyarázni. Nem. Képzeljétek el. Mivel a hívők nem értik az, hogy a bűn és a halál testibe vagyunk, és ez mit jelent. Ezért az ördög kihasználja ezt. És szíveket be tud csapni. Hogy békétlenség közt vannak. Mikor a hitetlen ott fekszik békességgel. Miért? Nem tudom. De azzal fekszik. És a hívő békétlenségben van. Figyeljetek, ennek köze van például teológiailag a bővölködési evangéliumhoz, ahol azt tanítják, hogy mindenképpen bővölködnöd kell, meg meggyógyulnod minden helyzetbe. Egy csomó teológiai félreértelmezések az alapjai ennek. És meg vagyunk rabolva talán a legcsodálatosabb bizonyságtól, mikor egy hívő ember szenved. Mikor egy hívő ember valóban nehézségen megy keresztül, és szenved. Vagy valóban a halottas ágyán fekszik. És ő más. Mert a régi nagyokban ez volt a különbség, nem? Tehát elmész a temetőben, mindenki ott fekszik, tehát most tök mindegy. De az volt a különbség, hogy ezek máshogy szenvednek. És olyankor, mikor, mert Péter a szenvedés kontextusában mondja egy Péter 3.15-öt, mikor megkérdeznek benneteket a bennetek lévő reménységről, akkor adjatok számot arról, szelítséggel. Tudod, megkérdezik, hogy te várjál, miért vagy ilyen nyugodt? Miért van ilyen békéd? Akkor ott van a lehetőség, hogy beszéljünk az Úrról. Bizonságot tegyünk az Úrról. Úgyhogy figyelj, és befejezés. Ez egy iszonyat fontos dolog a hívőnek, hogy amikor viszont ott van a szenvedés, akkor magához ölelheti a szenvedést. Nem lehet az, hogy imádkozzak azért, hogy menjen el a szenvedés? De nyilvánvaló, kérhetjük az Úrnak a segítségét. Pál tövisénél látjuk, hogy háromszor imádkozott. Tehát több ízben imádkozott, hogy vegye el az Úr. De aztán utána magához ölelte a tövist. Nem azt mondja, hogy gyönyörködöm a háborúságokban, gyönyörködöm a 5 dolgot sorol fel, amiben Pál gyönyörködik. Nézd csak majd meg otthon, mikor tanulmányozod ezt. 2 Korintus 12, 9, 10, 11. Azt mondja, hogy gyönyörködik azokban a dolgokban. Mit jelent ez? Magához ölelte. Magához ölelte, ez azt jelenti, hogy magához öleli a hívő a szenvedést, és ezzel magához öleli Istent. És ez csak ámulatos. Hálát adunk az orvostudományért egyébként. Én nem élnék. Én ma nem élnék, hanem a 20. század másik felébe születtem volna. 19 éves voltam, missziós úton voltunk Pásztor Schellerre, Pásztor Briannel, Lengyelországban, Krakóba, és vakbélgyulladásom volt. Oké, ez halálos. Ez egy halálos dolog. 19 éves voltam, bevittek a kórházba, megműtöttek. Itt vagyok, hálát adok az orvostudományért, mert ez nem egy, az Isten adta az értelmet az emberbe, a kreativitást, és ez része. De az orvostudomány nem tudja megoldani ezeket a nagy kérdéseket, ezt megértjük, a halál és a szenvedést. De itt van az Úr, és Róma 8-ban, ami Pálnak a diadalmenete, győzelmi éneke, hogy senki nem választhat el minket az Istennek a szerelmétől, mely Jézus Krisztusban van. Észreveszed, ha végigolvasod a verseket, olvasd végig. 31-től. Akkor azt látod, hogy ebbe a diadalmenetbe ott van a mezítelenség, az éhség, a kard, az üldöztetés, a halál, ott van ebben a diadalmenetben az összes szenvedés. Azaz a diadalmenetünk, Róma 8 diadalmenet, hogy semmi nem választhat el engem az Isten szerelmétől a Krisztusba, az nem azért diadalmenet, mert nincs benne a szenvedés, hanem a szenvedéssel együtt diadalmenet. Nézd meg! A 21. század embere, hívője olvassa is, azt gondolja, hogy nem választhat el senki az Isten szerelmétől bennünket, ami a Krisztusban van. És arra gondol, anyavajába, de miért küszködök anyagi nehézségekkel az elmúlt 15 évben, vagy mióta eszemet tudom, csak küszködök anyagi nehézségekkel. Akkor biztos itt valami nem stimmel. Biztos itt valami nem stimmel.
Tényleg? Tényleg? Nem, hanem magunkhoz öleljük Róma 8-ban a szenvedést, és megtapasztaljuk azt az Istent, aki minden vigasz és szeretet forrása számunkra a sötétségben. És így szenvedünk jól. Így szenvedünk jól. Amen. Amen. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, hogy ilyen dolgokat adsz nekünk, és tanítasz nekünk, és csak áld meg a kis közösségünket efelől, és ott, hogy mélyen a szívünkre vegyük ezeket a szavakat Jézus nevében. Amen. Úgyhogy van egy 12 percünk, és adhatunk így választ a hallottakra. Lehet, hogy meg akarod még hallgatni majd ezt, fent lesz. Ismerjük el, ez a mi nemzedékünk nem tud szenvedni. Nem tud, és nem akar. És ennek nagy sírás a vége. Mindenki örök ifjú akar lenni, senki nem akar meghalni. És amikor emberek 80 év felett meghalnak, akkor mindenki össze van törve. Hogy lehetett ez? Ember. Tudod, csak mész, azt nézed az utcatáblákat, meg minden, meg a királyokat, ahogy olvastam, csak így adom össze az éveket, 48 év, 42 év, 53, 59, 80 éves ember. Wow! Nem, várjál, az nem az áldások áldásat kategóriába tartozik? Miért hagyjuk, hogy áldások átokká váljanak? Csak a hitetlen szívünk miatt. Nem rólatok beszélek, mindannyiunkról. Már úgy általánosságban, tudod? Áldások. A történetben hány példa van erre, hogy szenvedésben, halálos ágyon, hosszú szenvedésben, az élete végén csak így tudod, átgondol mindent, és van ideje átgondolni. Mert nem sikeres, nem erős, nem hatalmas. Nem kontrollál dolgokat, nem ural dolgokat. Ez egy lehetőség Istentől. Isten irgalmas, hogy valakit nem csak, hanem ad neki időt gondolkodásra. Azt hiszem egyébként az egyik könyv, amiben vannak ilyen fosztányaim, pedzegeti ezt. Hogy hogyan kelljen néznünk ezekre a dolgokra. Lehetőségként a teremtőnktől egy nem hívőnek az életében. Oké, úgyhogy köszönjük, Urunk, ez magvas. Rágogassuk, jó? Ízlelgessük. Biztos, hogy a tévéből, a reklámokból ezeket nem fogod hallani, a híradóból sem. Isten igéje ezt tanítja. És ettől volt a gyülekezet és hívők minden nehézségek közt. Csak ettől világlottak, mert ez az igazságot, magukhoz ölelték ezeket az igazságokat, oké? Úgyhogy ez ma is így van. Jó? Isten áldjon bennünket. Jövő héten szerdán ne gyertek ide, sem pénteken, de aztán folyt köv, és két hét múlva többször fogjuk kimondani Jobb nevét, mint ma, és az elmúlt két alkalommal. Remélem. Isten áldjon.